Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk, tartsanak velünk! Nemzeti Fotoművészeti Múzeum nyílik 2025-ben a Városliget mellett az egykori Klössz villa épületében, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. A leendő új intézmény szerepéről Rozgony Ádám kérdezte Bán Lászlót, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát.
Bármilyen furcsa is, de az egyik legismertebb és legelismertebb művészetágunk nemzetközileg az a fotográfia, számtalan világhírű nagymesterem, és jelen pillanatban nincs egy olyan nemzeti közgyűjtemény, amely összegyűjtené, vagy amely tartalmazná ezt az anyagot. Van Magyar Fotográfiai Múzeum, de az jelen pillanatban alapítványi formában működik, és egy nagyon pici kiállítótérrel, Kecskeméten, egy rendkívül kicsi kisléptékű épületben, messze nem a magyar fotográfia rangjához méltó helyszínen. Tehát ez egy régi vágy volt a fotószakmának, több mint 100-140 éves vágya, hogy legyen az ország fővárosában egy nagy nemzeti kiállítóhely a fotográfiának, és ez valósulhat meg, ráadásul egy szimbolikus helyszínen. Klössz György a magyar város fotográfiának egyik legkiemelkedőbb mestere, nemzetközileg is elismert mestere, aki a századfordulón alkotott, a 19.-20. századfordulóján, és az ő villája és műhelye volt a Városliget Fasor 49-ben. Az ő egykori villáját aztán később átalakították, egy jelentős, sokkal nagyobb épületkomplexum lett benne, több mint 3000 négyzetméteres, és ez a helyszín, ami mintegy szimbolikusan is kötődik a fotográfiához egy nagymester által, ez lesz a Magyar, a Nemzeti Fotoművészeti Múzeumnak a helyszíne. Az épületet belül nyilván alkalmassá kell tenni erre a célra, ez még egy jó egyéves munka, de 2025-ben végre megnyílhat a magyar fotográfiához rangjához méltó nemzeti közgyűjtemény, a Nemzeti Fotoművészeti Múzeum ezen a helyszínen, amely természetesen kapcsolódik a Liget projekt egyéb fejlesztéséhez, hiszen egyetlen néhány perces távolságra van, talán még annyi sincs, közvetlen közelében van, mint a Városliget torkolatában a Néprajzi Múzeumnak, aztán a Magyar Zeneházának, és reményeink szerint a szintén nem sokára elkezdődő építkezés követően az új Nemzeti Galériának.
És hát egy új tárlat is nyílt egyúttal, és ennek is ugye a fotoművészethez van kapcsolódása.
Valóban a Mélység Élesség című tárlat, talán a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményének legjava mutatkozik be. A magyar fotográfia 150 évét öleli át, 150 kiemelkedő remekművel a gyűjteményből. Ez egyfajta bemutatkozás, hazatérés a Városligetben, megelőlegezi a majdani Nemzeti Fotoművészeti Múzeumot. A tárlat, mivel a legismertebb magyar fotoművészek munkásának legjavát mutatja be, minden bizonnyal rendkívül népszerű lesz, úgy a hazai, mint a külföldi látogatók körében. Maga a helyszín itt is szimbolikus, nem csak a Városligetbe való hazatérését jelenti, végleges otthonának megtalálását a magyar fotoművészetnek, hanem a mostani kiállítási helyszín, a Millennium háza, az a Városliget egyik legrégibb épülete és egyik legpompásabb épülete is, az egykori. Ez a Millennium ház 1885-ben nyílt meg, és műcsarnokként épült meg. Kicsinek bizonyult a majdani 1896-ban, nem sokkal később megnyílt mai műcsarnokhoz képest, azonban mostani funkciójában az úgynevezett neoművészeti, kortárs művészeti térben már voltak kiállítások, és most pedig a magyar fotoművészet legjava mutatkozik be. Tehát eleve egy a képzőművészetnek, a művészetnek dedikált helyszínen mutatkozik be. Most a Városligetben a magyar fotoművészet nem messze attól a helyszíntől, attól a helytől, a Klössz villától, ahol egy éven belül, 2025-ben pedig az állandó otthonát nyeri majd ez a gyűjtemény.
Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát hallották. Átalakulóban van a cirkuszművészet, Magyarország pedig ennek a megújulási folyamatnak az élén jár. Ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója.
Az összes művészeti ág közül, de talán a kulturális ágazatok közül is a legnagyobb fejlődésen, a legnagyobb átalakuláson ez az ágazat megy keresztül. Ha több száz évre visszatekintünk, akkor láthatjuk, hogy egyes művészeti ágok időről időre megújulnak. Hol a klasszikus zenében, hol a színházművészetben látunk egy-egy új vonalat, a képzőművészetben pontosan tudjuk, hogy mikor, melyik korszakról beszélünk. A cirkuszművészetben már a 60-as években elindult egy nagyon komoly zuhanás, komoly gondba volt ez az ágazat, hiszen a televízió megjelenésével, aztán később az internet megjelenésével elveszett a cirkusznak az a fajta bája, hogy csak ő tudja odavinni a legkisebb településre is az újdonságokat, a különlegességeket, az emberi teljesítmény határainak feszegetését.
Az utazó cirkuszokra vonatkozik.
Általában a cirkuszművészetnek ez egy fontos szelete volt, hogy ő oda megy, hogy ő meg tudja mutatni a különlegességet. Abban a pillanatban, amikor a televízió megjött, és később az internet megjött, kézhez kaptuk a sportteljesítményeket, kézhez kaptuk a tripla szaltót, kézhez kaptuk a legerősebb embert. Tehát kellett valamit ennek a művészeti ágnak csinálni, a kezdeni
magának.
Igen,
hát azért azt a manés hangulatot, az állatszámokat, a bohócokat, az artista számokat, azt azért konzerven nem olyan nézni, mint ott helyben.
Igen, de ez egy folyamat volt. Tehát ez egy 50 éves folyamat, mire ennek az ágazatnak rá kellett döbbenni arra, hogy melyek azok a legértékesebb szeletei, amelyekre aztán a nézőknek szüksége van, és amelyek megalapozzák ezt a fajta fejlődést. És az egész világban most látunk egy komoly átalakulást, és nagy büszkeség számomra, hogy Magyarország élen jár ebben, vezető szerepet mutat az átalakulási folyamatban.
Tehát ez azt jelenti, hogy a cirkusz, a cirkuszi műfaj, a cirkuszművészet folyamatosan átalakul, és akkor gondolom van talán egyfajta különbségtételi lehetőség, ez a klasszikus cirkusz, ami a hagyományos cirkusz, és az új utakat kereső, akár új cirkusz vagy kortárs cirkusz, itt azért lehetnek határvonalak?
Az úgynevezett kortárs cirkusz, az új cirkusz az élen járt a megújulásba, ők voltak az első úttörők, akik keresték az új utakat, társadalmi üzeneteket tudnak közvetíteni egyes trükkökkel, a körmanésból bementek a színházba, egy vájtfülű kultúrértelmiség réteget szólítottak meg, lecserélték a jelmezeket, lecserélték a látványvilágát, de ezt a fajta tudást, amit az új cirkusz kidolgozott, most a klasszikus cirkusz visszakéri, és a klasszikus cirkusz területén is egy rendkívüli megújulás és folyamatban vagyunk. És a fővárosi nagy cirkusz ennek az otthona Európában egyértelműen vezető szerepünk van, és ide járnak a szakemberek ellesni tőlünk, hogy mit csinálnak Budapesten, mi történik, hogy Magyarországon a cirkuszművészet társadalmi elfogadottság olyan magas szinten van. Mitől van az, hogy a magyar artistát az emberek az opera énekessel, a klasszikus zenésszel vagy a balettántossal egyenrangúként kezelik? Nem minden országban van ez így.
Fekete Pétert, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját hallották. Április 5-e és 14-e között ismét felpesdül a kulturális élet Budapesten, elkezdődik a 4. Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek. A programokról Rozgonyi Ádám beszélgetett Szomolányi Janinával, a fesztivál operatív igazgatójával.
Összművészeti fesztivál a Bartók Tavasz, így nem csak, hogy legfőbb törekvésünk az, hogy a hazai és külföldi művészek között ösztönözzünk mindenféle együttműködéseket, hanem sokszor megpróbálunk műfajokat is egy színpadon összetalálkoztatni, de hogy az összes műfajban a jeles képviselők itt lesznek áprilisban. Ezen a 10 szűk napon. Rögtön egy nemzetközi együttműködéssel vagy kollaborációval indítunk, Karosi Juli, Krisztián Randalu és Ingrid Jensen egy vadonatúj Bartók inspirálta lemezbemutatóval. Készül a Magyar Zeneházába, aztán ott a Zeneházában egy elektronikus zenei programmal, Rózsi Ikedának az első magyarországi fellépésével folytatjuk a fesztivált. De a nyitó hétvégén lesz jelen a fesztiválon a Monte Carlo Balettnek a társulata. Ők egy hamupipőke előadással készülnek, és hogy még ebből a kavalkádból még egyet kiemeljek, az a Tandun Budapestennek a magyarországi bemutatója. Tandun, hogyha nem is azt mondjuk róla, hogy egy Bartók tanítvány volt, mert erre nem lehetett lehetősége, de Bartóknak követője és a komponálási stílusában ugyanúgy merítkezik, ahogy Bartók merítkezett a népzenei gyökerekből.
Nyilván magyar fellépők és hát a bartóki örökséget ápoló hazai zenészek is megcsillogtatják majd tehetségüket.
Igen, hát majd itt a konziban is keresgélhetjük őket a tablók között, hogy egyet például megemlítsek, az pont a Kelemen Kvartett és a Söndörgőnek a koncertje lesz. Ez már nem egy vadonatúj próbálkozás, mert 2014-ben ők már közösen színpadra álltak, hogy Bartók műveket feldolgozva, átdolgozva adjanak csináltunk egy fantasztikus közös koncertet. Tovább bővítették a közös repertoárjukat, úgy a népzenei és világzenei ihletésű, mint a Bartók ihletésű repertoárjukat. Ez lesz például április 8-án a Zeneakadémián.
Mennyire népszerű a külföldi Magyarországra látogatók körében ez a fesztivál? Ezt tudják-e, látják-e, érzékelik-e?
Érzékeljük, szerencsére a Covid után azért már visszaállt a rend, és tavasztal Budapest amúgy is egy nagyon szép és ideális turisztikai célpont, úgyhogy reméljük idén is nagyon sok külföldit vonzanak a már külföldön is ismert magyar nagy együttesek, mint például a Nemzeti Filharmonikusok, de a fesztivál programjában elrejtett világsztárok is.
Szomolányi Janinát, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek operatív igazgatóját hallották. Június 2-áig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban az Altamira barlang rajzai, a művészet kezdetei című kiállítás. A tárlat kurátorával, Lengyel György régésszel, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A kiállításban elsősorban fényképeket láthatunk a barlangban található festményekről. Ezek a fényképek egy spanyol fotoművésznek az alkotásai. Azt érdemes tudni róla, hogy mivel a barlang sötét, nagyon nehéz fényképezni rendesen a barlangban található festményeket. És ezt a fényképgyűjteményt az Altamira Nemzeti Múzeumtól kaptuk, ahhoz, hogy itt be tudjuk mutatni. Gyakorlatilag a kiállítás elején, amikor belép a látogató, akkor egy barlang másolattal találkozik. Próbáltunk egy barlang hangulatot megidézni a kiállító térbe, és ezen a barlang másolaton látható az Altamira barlang egyik bölényének a rekonstrukciója. Ezt festettük fel olyan technikával, mint ahogy az az Altamira barlangban is készülhetett 16 ezer évvel ezelőtt.
Mi látható még a tárlaton?
Az Altamira barlangnak a magyarországi kortársaitól helyeztünk ki vitrinekbe néhány leletet. Ezek a magyarországi őskőkor fiatal szakaszának díszített eszközei. Sajnos Magyarországon eddig még nem találtunk festett barlangokat, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek, vagy hogy nem is voltak. Egyelőre érdemes úgy hozzáállni ez a kérdéshez, hogy egyelőre még nem találtuk meg őket. A tárgyak, amik a vitrinben találhatók, karcolt kavicsok, díszített csonteszközök, mind olyan alkotás, ami hasonlóan az Altamira barlang falán látható rajzokhoz. Díszített tárgyak mellett láthatunk vadászfegyvereket és néhány állatmaradványt, amelyek annak idején az embernek a lakomáját alkották.
A magyarországi őskőkori régészeti kincsek egy része még felfedezésre vár?
Igen, igen, tehát mindig kerülnek elő újabb és újabb régészeti leletek. Nagyon sok ilyen őskőkori régészeti lelet jégkorszaki üledékbe beágyazódva várja, hogy megtaláljuk, vagy éppen barlangoknak az üledék sorába. Azokat a barlangokat ismerjük legjobban Magyarországról, amelyek turisztikai látványosságok, tehát ezekben történtek az első feltárások, de a Bükkhegységben például még több száz olyan barlang lehet, amiben az ősembernek a nyomát fel lehet tárni, csak éppen ezek el vannak zárva törmelékkel, kőomlásokkal, és lehet, hogy csak egy apró kis nyílás látható belőlük.
Lengyel Györgyöt, az Altamira barlang rajzai, a művészet kezdetei című kiállítás kurátorát hallották. Megjelent a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület első 50 évét bemutató könyv, amely az 1974. január 6-án alakult szervezet eddigi tevékenységéről ad áttekintést. Az Egyesület szóvivőjével, Orbán Zoltánnal, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mit tartalmaz a könyv, gondolom, történeti áttekintést, és hát nyilván a érdeklődők számára számos érdekességet még ezen túl.
Ez mindenféleképpen egy egyedülálló könyv, hiszen ilyen még nem volt a Madártani Egyesület történetében. Most kellett megcsinálni, hogy erre nagyon jó lehetőséget kínálta az 50 éves évforduló, és hát arra is tekintettel kell lennünk, hogy akkor, vagy az idő előre haladtával sajnos egyre több alapító tagunkat veszítjük el. Tehát ez volt az utolsó olyan pillanat, amikor még össze lehetett szedni azokat az emlékeket, azokat a történeteket, amik a megalakuláshoz is kapcsolódnak. Ez egy közel 500 oldalas könyv, rengeteg fotóval, valóban, ahogy ön is említette, grafikákkal, ábrákkal. 308 kép van benne, 16 főfejezet és 185 alfejezet mutatja be a Madártani Egyesület szerteágazó tevékenységét, nyilván kezdve a rendkívül izgalmas megalakulás előtt előtti történetekről, hogy hogyan jött az ötlet, hogyan lehetett ezt végrehajtani. Ugye ne felejtsük, hogy 1974-ben, amikor megalakult a Madártani Egyesület, még 20 év sem telt el az 1956-os forradalmi szabadságharc, illetve az ezt követő megtorlások után, tehát nem volt könnyű ekkor civil szervezetet alapítani, mégis sikerült, tehát ott vannak benne azok a nagy elődök, akik ezt lehetővé tették. És hogy ez miért lehet érdekes, miért beszélünk itt most az Inforádiónál is? Hát alapvetően azért, mert a madárvédelem, a madártan társadalmi asultsága tekintetében Magyarország benne van a világ országában, sőt azt gondolom, hogy sok tekintetben talán mi ránk jellemző ez leginkább. Ez annak tudható be, hogy Hermann Otto és munkatársai már az 1800-as évek második felében, utolsó két évtizedében hihetetlen munkát fektettek ebbe bele. 1893. novemberében alakult meg a Királyi Ornitológiai Központ, a későbbi Madártani Intézetnek az elődje. Ez a Madártani Intézet a Keve András Madárvédelmi Könyvtárnak köszönhetően még ma is létezik. Tehát Magyarországon a madártan, a társadalmi madárvédelem az gyakorlatilag az 1890-es évek óta jelen van. És hát a Madártan Egyesület 1974-es megalakulása óta több tízezer tagunk volt. Jelenleg az aktív tagjaink száma megközelíti a 11 ezret, de legalább 40 ezer tagunk volt a fennállásunk óta.
Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét hallották. Február második hétvégén Vadakura címmel rendeznek musical show-t a Biodomban. A különleges látványvilágú produkció egy igazi családi program, a garantált élményhez pedig a helyszíni körülmények is adottak, mondta az Inforádiónak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője, akivel Imre Júlia készített interjút.
Egy nagyon izgalmas és látványos családi musical kerüli színpadra. Vadakura című darabról van szó, ami hát fülbemászó dalokkal, dinamikus koreográfiával, látványos jelmez kavalkáddal és a térben elhelyezett nagyméretű LED falakkal kínál 21. századi vizualitást. Hát a történet pedig a Vadakura állatos környezetben játszódik, méghozzá ami az érdekesség, hogy más hasonló musicalekkel szemben nem valamilyen egzotikus állatokkal, hanem ez egy olyan erdő, ami hát valahol itt Közép-Európában van, akár éppen akár Kárpát-medencében is lehet majd találkozni benne a farkasok szövetségével, a rókák nemzetségével, a medvék lányával, amelynek tagjai hol az erejükkel, hol a sármjukkal, hol pedig a ravasságukkal, akik ki a maga képességével küzd majd a vágyott hatalomért. Egy nagyon tehetséges alkotói csapat áll a darab mögött, ugye Sebestyénáron zeneszerző, Egressy Zoltán író, Müller Péter Sziámi dalszövegíró, a kreatív ötletgazda Vona Tibor, illetve majd Pataki András lesz a rendező, Benkő Morvai Veronika a koreográfusok, illetve Zséli Csilla jelmeztervező, és hát nagyon különleges egyébként az is, hogy kifejezetten a családokat célozza meg ez a musical show. Például az alkotók mesélték, hogy hát akiknek saját gyereke van, akkor ők is nagyon érdeklődtek már menet közben, akár már a zeneszerzés fázisában is a dalok iránt, és azt tudjuk, hogy már van is egy rajongó közössége, tehát vannak, akik már ezt többször látták, és mindig eljönnek az újabb előadásokra. Hát most egészen különleges helyszínen lesz az előadás azzal, hogy ezt a bizonyos Vadakura műzikát itt az állatkerti biodómban, annak az aulájában, a látogatócsarnokában mutatjuk be.
Mennyire alkalmas a biodóm egy ilyen színházi show lebonyolítására, hiszen az épület még nincsen kész állapotban, de van fűtés, ruhatár és rendes nézőtér is?
Minden olyan lesz, ami egy színházi előadáshoz szükséges, a látvány és az élménytől kezdve egészen az ilyen kényelmi funkciókig. De hát, hogyha vele gondolunk, akkor azért a Biodomban volt már filmforgatás, novemberben a Fővárosi Önkormányzat által szervezett első Budapest állásbőrze színhelye volt ez a bizonyos aula, vagy látogatóközpont, most pedig még ugye február 24-ig tart a Sárkány éve Lampion Fesztivál, és ott is hát részben a komplexumot övező szabad területekben, részben pedig az építmény belső terének egy részében láthatók ezek a lampionok, tehát már azért részben használatban van a létesítmény, addig is még a megvalósítással tovább tudunk lépni.
Hanga Zoltánt, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét hallották. Az elmúlt percekben az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra!
A kulturális perceket hallották.